világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nemes Gábor kollégám van itt velünk, szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét!
És ki fogjuk használni a jelenlétedet Magyarországon, hiszen te általában Barcelonából adod le a jelentéseidet, megbeszélgetünk veled a különféle, hát a legutóbbi időben főleg az ukrajnai háború ügyében, hiszen te nagyon szorgosan követed például az orosz adókat, de most három olyan téma megbeszélésére kérnélek, ami Spanyolországhoz köthető. Az egyik a spanyol energiapolitika, ami hát Európában valószínűleg hát a, hogy mondjam, csak a legelső közé tartozik, mintaszerű. Bárhogy a minta mennyire követhető, ugye ez nagyon sok mindentől függ, tehát nem biztos, hogy attól, mely erről beszélünk, ez mondjuk Magyarországot holnap megváltaná. Mégis lehet, hogy lehet tanulni belőle.
Nálunk is süt a nap azért.
Igen. A másik, amiről beszélnénk, az a, egy tény, ami engem megütött őszintén szólva, amikor egy beszélgetésben a szakértő azt mondta, hogy Spanyolországban már 500 000 venezuelai él, és aztán elkezdtem utána nézni a számoknak, hát nem is ők vannak a legtöbben.
Ez nem stimmel egyébként. Nem?
4,400 valahány ezer, 460 ezer.
Hát, körülbelül 300 ezer kolumbiai él, és többek vannak a kolumbiaiak, mint a venezuelek. Jó, lehet, hogy az utolsó hónapban jött valaki,
hát ez meglökte, persze.
Egy nagy lökés, de nem, egyébként tudod, kiből van a legtöbb?
Nem.
Marokkóiból.
Érdekes.
Messze Marokkó az első.
Igen, de én most Latin-Amerikára
gondolom. Az más, ott Kolumbia első, második Venezuela, és jönnek Kuba, a többiek. Igen.
Majd elmondom, mert összegyűjtögettem, ezeket 2024 szeptemberi adatok. És hát a harmadik téma, az pedig, hát ugye nem tartozunk a világurai közé, de ha már Spanyolországban járunk, akkor beszéljünk a spanyolországi magyarokról is. Mert lényegében van egy elég kiterjedt, hogy mondjam, hírverés ennek a közösségi médiában. Nem biztos, hogy ez olyan nagyon sok embert jelent. Nem biztos, hogy ott 100 000 magyar van, biztos, hogy sokkal-sokkal kevesebb, de nagyon komoly honlapjaik vannak, vállalkozásaik vannak, hirdetik magukat, az ingatlan piactól kezdve mindenféle dologban, és például a környezetünkből mennek ki Spanyolországba lakni, tehát gondolom, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy beszéljünk róluk is. De nézzük azt, ami Európát érinti, tehát a spanyol energiapolitikát, amivel kapcsolatban én találtam egy olyan adatot, sajnos ez 2022-es. 2022 első fél évében a spanyol áramtermelés harmada származott fosszilis energiából, ezt írják, ez mostanra 16%, ez gyönyörű.
És ezen belül a szén gyakorlatilag elenyésző, 1,valamennyi.
Igen, hogy csinálták?
Tehát a többi is gáz. Hát süt a napocska. Nap, szél, erre nagyon rámentek, ez rettenetesen erős. Még mindig van körülbelül 20% atom, amit azonban leépítenek, tehát azt hiszem 35-re zéró lesz. Van 7 erőművük, és ezeket folyamatosan bezárják. 27-ben állítják le az elsőt, és aztán megy így tovább. Miközben tegyük hozzá, a lehetőségeik a fosszilis egy részére, tehát konkrétan a gázra, azok iszonyú nagyok. Egyetlen európai országnak sincs annyi folyékony gáz terminálja, mint Spanyolországnak. Tulajdonképpen el tudná látni Európa jelentős részét az onnan menő gáz, hát nyilván lefejtenék, átalakítanák cseppfolyósból gázneművé, és adnák tovább. És ez egy komoly koncepció része, amelynek nagy akadálya van Franciaország. Franciák ezt nem akarják. Most ugyan lesz végül mégiscsak egy vezeték Marseille-ig, de már kiépítettek korábban egy vezetéket az a hegyekig, ugye, a két országot elválasztó hegyekig, de a franciáknak nem kell. Franciák nem akarják ezt több okból, főleg azért nem, mert ők a saját atomenergiájukat lájkolják, és azt próbálják mindenfelé, hát villamos energia formában eladni.
Tehát ott is túltermelés van?
Nem, de hát ez egy piac. Hát ők úgy gondolják, hogy ne ők legyenek a saját piacuk megfojtói azáltal, hogy átmegy a spanyol gáz, ami amúgy kicsit versenyellenesnek tűnik, de hát láttunk mi már ilyet. Tehát a spanyoloknak ugye ott vannak közel a gáztermelők, Algéria, az egész földközi tenger térsége, ugye ott jöhetnének, és jönnek is, bár az energiaellátásnak még mindig körülbelül a felét azért majdnem a import adja, de ez elsősorban gáz. És aztán iszonyú erővel építik tovább ki elsősorban a napenergiát, tehát a napelemeket, de a szélenergiát is, méghozzá nem egyszerűen ilyen malmokat ottan egyébként nagyrészt sajnos most már teljesen ember nélküli spanyol fennsíkon, hanem a tengerre is raknak, ahol ugye mindig van szél, és ahol úgy kevésbé zavar. Úgyhogy valóban a spanyol energiapolitika az egy igen élenjáró európai szinten, miközben ennek is vannak hátulütői, ha megkaparom a mikrodolgokat, nagyon sokáig a lakosságit azt nem igazán akarták engedni, tehát minden csak a közös nagy hálózatból, miközben természetesen nem nagyon olcsó a energia. Tehát úgy a középmezőnyben helyezkedik el Európában, de az egész komplexumot úgy próbálják hát megfelelő módon kezelni, például a tárolás, tehát az egy része a komplex gondolkodásnak, hogy nem csak megtermelni kell az energiát, hanem tárolni, például a villamos energiát. És a mindenfajta energiaóvó intézkedéseket egyébként ez jellemző Spanyolországon, minden reggel bemondják, hogy mennyi az áramára. Mikortól mennyi az áramára. És az én élettársam az nem úgy mos, hogy most akkor ez előáll a mosás, hanem ma 6-tól 7-ig olcsó, és akkor bekapcsolja. Nem is annyira a pénzt spórolja, nyilván azt is, hanem ez az energiatudatosság, hogy akkor van, akkor nem akkor kell használni, amikor úgyis deficites, hanem akkor, amikor van belőle elég. És ez folyamatosan megy, tehát ez egy ilyen állandó görbe, amit mondom, követnek, a rádió bemondja.
Gyakorlatilag a magánháztartások gázról teljesen átálltak áramra? Mondjuk egy ekkora ország esetében persze ezt nyilván nehéz megmondani.
Egyrészt nehéz, másrészt a spanyol fűtés az egy ilyen viszonylagos dolog. Van egy csomó rész, ahol egyáltalán nincs fűtés, aztán van, ahol a légkondival fűtenek. Szóval az én barcelonai lakásomban ott gázfűtés van, de meg tudom számolni a két kezemen, hogy hányszor kapcsoljuk be egy évben. És van egy vidéki háza a családnak, ahol semmilyen fűtés nincs.
De hát azért télen hideg van, nem?
Télen bizony hideg van. Ott nőtt föl egy 8 tagú család 6 gyerekkel.
Szóval azt mondják, hogy hideg van, de nem baj. Vagy tulajdonképpen meleg van.
És korábban még valószínűleg hidegebb volt, mint most, mert most ugye a klíma egy kicsit megmelegedett. Hát tél az szinte alig van.
A tárolást említetted nehézségként, és valami ilyesmi adat akadt nekem a kezembe, hogy több évvel ezelőtt a kormány, ez még mindig a szocialista kormány volt, bejelentette, hogy több milliárd eurót próbálnak költeni arra, hogy hogyan lehetne tárolni az energiát, mert azért, ugye hát itt, ahogy te is mondtad, a megújulók között, bár az 63,5%, ami azért nagyon szép arány, de hát itt a napenergia, szélenergia van, a kettő együtt olyan 30-40% körülbelül, vagy kicsivel több, ezt ugye akkor lehet használni, amikor termelődik, és igazából elrakni nehéz.
Csak még egy módszertani vagy definíció problémát. Itt a villamos energia termelésnek az energia arányáról van szó. Jöjjtem. Mert az energiának vannak egyéb, ugye mennek az autók, vannak gyárak, amelyek ezt felhasználják, tehát ez nem mindig, a fosszilis energia azért jelen van nagyobb mértékben, mint az energiatermelésben.
Világos.
Igen, ezek programok Spanyolországban az a baj, hogy azért tulajdonképpen a spanyol gazdaság, az egész spanyol fejlődés kapott egy gellert a 2008-as válságnál. Ugye kipukkadt a hatalmas ingatlan buborék, amely egy nagy felhajtó ereje volt a gazdaságnak, és azóta se állt igazából helyre. Tehát most például nagyon jó a helyzet, mert 11% és 12% között van a munkanélküliség. És ezzel mindenki nagyon elégedett Spanyolországban. Hát ezért ez nagyon magas. És ez egy csomó egyéb területre így áll. Most ugyan jó a gazdasági növekedés, már európai mércével mérve. Na de hát a bázis, honnan indult, mikorra volt a visszaesés. Szóval az az iszonyatos minőségi ugrás, ami a spanyol gazdaságot és társadalmat jellemezte. Már a gazdasági része már a Franco alatt elindult, a gazdasági ugrás. Aztán ugye az Európai Uniós csatlakozás az egy hatalmas lökést adott, tehát ők maximálisan kihasználták szembe velünk azt a lehetőséget, amit az első 10-15-20 év adott, amikor tényleg meglódultak. És hát minden egyébnek ugye vége lett egy idő után, és ez a lendület egy kicsit megtört, és ezt rengeteg probléma mutatja, azért ott naponta tüntetnek ott is az egészségügyi dolgozók, bár nekünk legyen mondva az egészségügyi ellátás.
Igen. Később fogunk erről beszélni, de már mondod, hogy az ott élő magyarokat interjúvolják különféle oldalak, és hát részint ott készülő oldalak, részint magyarországi újságírók, és hát mindenki a 2008-as válságról beszél. Előtte mondta, nagyon sokan kimentek magyarul, tulajdonképpen nyelvtudás nélkül, és valahogy valamilyen munkára fölvették őket. Utána a válság közben elkezdték kiszórni a spanyolul nem elég jól beszélőket.
Vagy katalánul nem beszélőket.
Igen, hogy katalánul nem beszélőket, hát ez téged sújt a legjobban. És hát valaki mondta, hogy akkoriban, mondtad, hogy 10-valány százalék a munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség 50%-os volt.
Igen.
Tehát azt mondja, hogy valaki elvégezte az egyetemet, és akkor jött a Mama Hotel folytatása, mert nem volt hova menni, lakást nem lehetett venni, nem volt miből, és hát ebből nagyon nehéz kimászni.
Jó, itt most két dolog van. Az egyik a munkanélküliség, és hogy az spanyolok ebből hogy másztak ki. Viszonylag, mondom, ahhoz képest, hogy amit te mondtál, ezek a viszonyok voltak a válság alatt. Ehhez képest ma egy, ha nem is Kánaán van, de mégiscsak egy konszolidált viszonyok vannak. Sőt, bizonyos területen munkaerőhiány van, ezért is van egyébként egy irdatlan bevándorlás. Mi ezt nem érzékeljük annyira. Spanyolország most nem tudom a pontos mai számokat, de olyan 6 millió körül van a bevándorolt. Egy 48 milliós, aztán 45 millió, már 48, igen, 48 milliós ország. Szóval azért az nagyon sok, az érezhető. De ami a magyarokat illeti, itt is ketté kell válsz. Egyrészt nincs olyan Spanyolország. Tehát van Katalónia, van Galícia, van Andalúzia, Baszkföld, és ezek mind egészen mások. A magyarok jó része, és a bevándorlók, vagy az európai bevándorlók, egyébként statisztikailag érdekes, többen vannak az európai bevándorlók, mint az afrikaiak, vagy a latin-amerikaiak.
Igen, igen.
Miközben az ember azt gondolná, hogy hát, de nem. Mert már ott időtlen idők óta élnek ott angol nyugdíjasok, nem tudom hol, élik a németek, a szintén főképp nyugdíjasok.
A neki kialakított német telepek.
Ők maguk alakították ki. De tehát nagy különbség van, hogy valaki elmegy Marbellába, és ott élvezi boldog öregkorát, és a magyar nyugdíjából esetleg meg tud élni, ha már vett egy lakást, ha bérel, akkor az egy egész más kategória, akkor biztos, hogy nem tud megélni. És megint más az, ha valaki dolgozni megy ki, vagy önmegvalósítani megy ki, vagy startupot akar csinálni, vagy akármit. Tehát ez két különböző dolog, és azt hiszem, hogy területe válogatja, földrajzi területe válogatja, hogy ki hova megy.
Még mondom, erre térjünk vissza, de még az energiapolitikával kapcsolatban, amit említettél, hogy Franciaország mennyire kerékkötője annak, Hát egyébként régóta létező spanyol tervnek, ami hát egész Európával szeretne egy ilyen nagy rendszert kiépíteni gyakorlatilag, és ez Európának jó lenne. Ha jól tudom, akkor egyetlen dolog említette a marseille vonalat, hogy tudnék, a tenger alatt kívánnak egy összeköttetés, hát ebben Franciaország nem nagyon tud beleszólni, ez áram továbbításról szólna, Észak-Olaszország és Katalónia
így
között.
Így van, megvan a szerződés, és képül.
És az épülni is fog.
Hát ezért terméketlen ez a francia ellenállás, mert az érdekek azért csak érvényesülnek, és valahol utat törnek maguknak a reális viszonyok, ahol igény és kínálat van, ott a kettő találkozik.
Állítólag ez a 30-as évekre meg is lesz.
Igen, de hát de a vonatközlekedés sincs megoldva. Jó, hát ugye ott más is a nyomtáv, de hát erre van egy spanyol szabadalom, amelyet a magyarok meg akartak venni, vajon kinek, mert még egy más nyomtávú ország van Európában, ez Oroszország. Azért akarták a tágót is megvenni többek között. De nincs megoldva, tehát a spanyolok a maguk részéről megteszik azt, amit az európai összekötetéshez tenni kell, és ebben a franciák valahogy mindig kerékkötők, mindig megjelenik egy környezetvédő, aki azt mondja, hogy de azt ott arra nem, valahol mindig valaki közbeszól, és akkor széttárja a kezét a Macron, hogy hát sajnos, hát a mi demokráciánkban ez nem megy.
Még egy adat, ami azért érdekes, mert úgy számolnak, hát ugye rengeteg, főleg nagy állami cégek épülnek arra, hogy ezeket a beruházásokat, mint mondjuk a észak-olasz és katalóniai rendszert megvalósítsák, és úgy számolnak, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy beruházás önmagában 21 milliárd euróval járul hozzá a spanyol GDP-hez, ami ezek 20-33-ig terjedő időszakban, ez évente 0,1%-ot jelent. Jó, hát igen, nagy országról van szó, tehát 21 milliárd, az még csak az nulla alatt van még, vagy a nulla környékén van még, de hát azt írja az a forrás, ahol ezt olvastam, hogy ez nem rossz olyan országtól, amely 10 éve még Európa egyik beteg embere volt. Most pedig, hát hiába, neked biztos igazad van, hiába a francia ellenállás, Európa egyik fő energetikai bázisa lesz.
Igen, és mondom, a lehetősége megvan, és kiépítették ezeket a LNG kikötőket. Ez egy nehéz dolog. Spanyolország, ugye ott is egy kicsit olyan, mint Amerika, hogy a, most nem azt mondom, hogy az izolacionizmus, de az iberizmus, hogy mi ott az ibérek a portugálokkal, meg ugye mi nekünk gyarmataink voltak, és azokkal ugye nekünk speciális kapcsolataink vannak. Ugye a spanyolok Afrikában is jelen vannak. Spanyolországnak van Afrikában két városa, Ceuta és Melilla. Tehát ez egy gondolkodásmód. A másik pedig, hogy Európa, hát itt az ideje, hogy ne legyünk ott valahol a bal szélen, ottan lent, hanem hát mi is legyünk ebben a nagy vérkeringésben benne. De hát ehhez kell a franciák hozzájárulása is. És valóban azért nem véletlen, hogy Spanyolországnak a gazdaságilag legfejlettebb részei, azok mégis az Európa Nyugat-Európa felé eső részek, tehát Katalónia és Baszkföld, amelyek, de tradicionálisan ez így volt, és ez az, ami hát tovább fejlesztendő. Ők nagyon sokat profitáltak az Európai Unióból abból, hogy belekerültek ebbe a vérkeringésbe. Franco kezdetben egy majdnem autárk országot irányított, de ezt még lehetne fokozni, ők ezt igyekeznek kihasználni, és igyekeznek olyan területeken kihasználni, amelyeknek van jövője. Gyógyszerkutatás, egészségügyi fejlesztések, mindenfajta startupok. Ezt többször felhoztam ezt a példát, de ezt most is fontosnak tartom. Barcelona lakosságának 10 vagy nem tudom, lehet, hogy 15%-a gyakorlatilag ilyen internet nomád. Tehát nem azért él ott, mert Barcelonában van a munkahelye, bár a munkahelye másút van, de oda vonzák, és ott vannak, ott próbálnak egy közösséget is kialakítani nyilván, tehát nem mondom, hogy ebből Silicon Valley lesz, de mégis van egy ilyen törekvés, és hát ehhez azért a külső feltételek megvannak, mert azért nagyon kellemes dolog egy mediterrán térségben élni.
Tulajdonképpen, amit mondasz, az kapcsolódik ahhoz, lehet, hogy ez hiedelem, hogy Spanyolország a történelem során leginkább ugye Franciaországhoz kötődött, ott voltak a minták, a vallási, meg kulturális minták is, de ezen túlmenően nagyon nem voltak kapcsolatai az európai világgal. Hát tulajdonképpen a peremen volt, és amikor az ember meggondolja, hogy hát ennek voltak azért nagyon jó következménye, például
kimaradni a két világháborúban.
Jó, volt egy olyan polgárháborújuk, ami fölért majdnem egy háborús dúlással, ugye lebombázott városok, emberek millióinak a halála, rengeteg menekült, ott vannak a fotók, Valenciában láttam egy kiállítást, a polgárháború idején mennek át tízezrek Franciaországba, egyetlen francia csendőr kíséri őket, és viszi őket hova? Hát egy lágerbe. Mert ugye az, hogy Picasso, vagy a Buñuel, vagy a többiek Párizsban éltek és alkottak, az az elitnek a kiváltsága volt. De a kis spanyol menekültek, azok bizony lágerbe mentek.
Ez a hadsereg volt. Tehát
a
köztársasági hadsereg katonái. Ezek, meg a nemzetközi brigádok, akik még ott maradtak, mert ugye a brigádokat már korábban feloszlatták, de például Rajk László, vagy Jász Dezső, hát nem tudom, kiknek mond ez a név valamit, ezek ott a Vernéi táborban voltak, és később a németek onnan deportálták őket.
Hát gondolom, a vegyes volt azért, tehát nem csak, csak a katonák voltak ott, hanem...
De például, hát ugye a spanyol emigráció, a köztársaság emigráció nagyon nagy része Mexikóba ment, és hát voltak a háború gyermekei, akiket a nagy Szovjetunióba vittek. És akik ott, én ezeket ismertem, ezeknek ott aztán egyletük volt, meg most már persze a gyerekeik, meg unokáik csak, akiket hát nullától nem, de mondjuk egy-két évestől mondjuk tizenéves korig vittek hajókkal el, ugye ezek 37-38 voltak, 39-ben mentek, és vitték a Szovjetunióba őket, és ott voltak, ott nőttek föl, ott volt családjuk, és hát a Szovjetunióban volt egyébként a politikai emigráció egy része is, egy részük ilyen Mexikóban volt, hát a Franciaországba mentek, azoknak sok idejük nem volt, mert ugye 39, hát 40-ben már ugye Franciaország német megszállás alá került, vagy nagy része német megszállás alá került.
Jó, akkor nézzük, említetted ezt a 6 milliót. Én elkezdtem közben számolni, hogy hogy állunk, és mondtad, hogy Kolumbiaiból van a legtöbb.
Én így láttam, igen.
Ez egy hivatalos adat, ami 2024. szeptemberi. Tehát kolumbiai azt mondja, hogy 550 ezer, venezuelai 430 ezer, ekvadori 415, és aztán a többi Kuba 200, Dominika 240, Bolívia 160, stb. Ez jóval 2 millió fölött van. Ami, ha nézzük, akkor kivel, vagy hogyan lehet velük találkozni? Hát nagyvárosokban, ahogy látom, mert főleg... Hol
Madrid,
le?
Barcelona, Valencia.
Barcelona, Madrid, igen, Valencia. Nagyon ritkán Las Palmas, Baleári szigetek, de ez ritka.
De nyilván vannak egyébként, ugye nyáron szezonmunkások, nem tudom hol, biztos vannak.
Igen. Szóval, hogyha Valenciában vagy Madridban bemész egy étterembe, vagy bemész egy bárba, meginni egy gin tonikot, vagy bármit, akkor nagy valószínűséggel velük találkozol ezekkel az emberekkel. Gondolom, hogy itt is érvényesül az, hogy egy picit kevesebb pénzt kapnak, mint a helyiek, de hát a megélhetés
mégis. Főleg, ha illegálisak. Tudnélik, ugye van a latin-amerikaiakkal, mint volt spanyol gyarmat polgáraival, különleges megállapodása van a spanyoloknak, tehát könnyített vízum, és hát a klasszikus, hogy belépsz egy turista, 90 napos turista vízummal, azt valahogy ott maradsz, és ha sikerül magadat valamilyen módon legalizálni, akkor két év után már letelepedési engedélyt kaphatsz. Ugye nyelvproblémáik nincsenek, mint spanyolul beszélnek, és ezt nagyon kihasználják, ugye főleg azt az időszakot használják ki, amíg illegálisak vagy féllegálisak, amíg hát nincsenek munkajogi védelem alatt, meg semmilyen védelem alatt, de ugye te, mint turista, a vendéglőbe találkozol velük. Az átlag spanyol elsősorban, vagy lehet, hogy nem elsősorban, de nagyon szignifikánsan az öregek otthonában és a idősek gondozásában. Tehát ha látod az idős embereket, a Spanyolországban egyébként Európában legmagasabb a várható élettartam. Tehát nagyon sok 80-90 fölötti százas is vannak. És ezeket bizony a
Babysitterek,
dél-amerikai lányok, asszonyok tolják, tologatják, és ők látják el. Jó, biztos, hogy ez egy rossz hasonlat, de volt idő, amikor ha valaki, aki fölügyelt egy beteg, vagy nagyon törődött idős házi, vagy családtagra, az erdélyi volt, ugye?
Magyarországon.
Igen, Magyarországon. Hát Spanyolországban szinte bizonyos, hogy ezek dél-amerikai, ugye semmifajta kvalifikáció nem kell hozzá, bárki ellátja, akinek szíve és testi ereje van, és ugye ez is érdekes, mondják a spanyolok, hogy ezek a dél-amerikai nők, ezek cariñoso, tehát szívélyesek, barátságosak, jólelkűek. Nem biztos, hogy abszolút megbízhatóak mindenben, nem biztos, hogy pontosan, precízen mindent megcsinálnak, de az, ami egy ilyen ápoltnak igazán fontos, azt nyújtani tudják. És ezért ez nem csak egy anyagi kérdés, hanem hát nyilván anyagi kérdés is, mert annyi pénzért, amennyire ezek elmennek, nincs az a katalán vagy spanyol, aki elment.
Jó, hát ebből, aki nem nagyon jól ismeri a statisztikát, arra gondolhat, hogy hát akkor Spanyolországnak könnyű megoldani a bevándorlás kérdését, közel azonos kultúrájú, közel azonos nyelvű, mert ugye ezért sok különbség van, mert ezek a nyelvek úgy válnak, leszakadoznak. Latin Amerikában is különbözik az egyik, mondjuk a perui, a chileitől, de tökéletesen lehet érteni egymást némi félreértéssel. Ezt a tankönyvek jelzik mondjuk, hogy amit tudom én, a koher szót ne nagyon mondjuk Latin Amerikában, mert kicsit más jelent. Nagyon-nagyon más. Igen. De ugye ott van még az a 4 millió. És akkor fölbetűnik a kérdés, hogy Spanyolországnak sikerül-e valami másképpen kezelni a bevándorlás kérdését, mint ahogy Európának általában.
Nincs általános igen vagy nem válasz. Hát ugye a legnagyobb bevándorló, vagy a legnagyobb jelenlévő külföldi tömeg az a marokkói. Ami hát egyrészt a földrajzi közelségből adódik, másrészt adódik abból, hogy különleges kapcsolataik voltak, vannak. Hát Marokkó ugye jó része spanyol gyarmat volt. Ez a két város, ez most úgy tűnik, hogy békében van, bármikor el tudok képzelni egy marokkói politikai változást, ami azt mondja, hogy ez is a miénk. Mint ahogy a spanyolok folyamatosan mondják, hogy Gibraltár meg a miénk. Hát nem lesz az övéké, de azért ez egy hasonló helyzet. De a marokkóiak, ugye ez is, hogy mikor és hol és kik. Volt negatív példa is, ugye a híres barcelonai merénylet, amikor a Ramblán végighajtott egy terrorautóval egy terrorcsoport, amelynek a tagjai egyébként egyéb merényletekre is készültek, és amelyek, hála Istennek, vagy nem tudom, lehet ilyet mondani, de például fölrobbantották magukat még mielőtt más tudtak volna fölrobbantani. Véletlenül. De ez a 2017. augusztus 17-i fekete nap, ez szörnyű volt, és a Ramblán azóta is ott vannak a nyomai, hát egyrészt nehéz oda behajtani úgy, hogy megint úgy végigmenjél, másrészt pedig hát ott van az emlékmű, meg az emlékművek. Ez a negatív példa. A pozitív példa az, hogy nagyon sokan nagyon komolyan beilleszkedtek, nagyon komolyan jelen vannak. Általában még azokban az országban is, ahol azt mondják, hogy igen, mert milyen komoly bűnözés van, meg veszély, ha megkaparom, még ott is, ahol az arány esetleg nagyobb, mint a hazai lakosság bűnözési aránya, nem szignifikánsan nagyobb. Tehát nem az, hogy sokszorosan, hanem 20%-kal nagyobb, 30%-kal nagyobb, mert a kallódó fiatalok aránya annyival nagyobb, mert a problémás családok aránya annyival nagyobb, mert a gazdasági helyzetük annyival rosszabb. Tehát ezeknek mindenki van magyarázata. Spanyolországban a bevándorlás természetesen szintén ma politikai jóanyag, van egy párt, amely erre épült, a Vox, amely nyíltan hát posztfasiszta párt és a frankoizmus örököse lényegében, de nem megállíthatatlanul masíroz előre. Nem, ez egy kicsit olyan, hogy a turistákat is nagyon utálják, de azért a turizmusból sokan élnek. És ha nem jönnének, akkor éhen halnának. Szóval valami hasonló a helyzet a bevándorlókkal is. A lényeg az, hogy hogyan oldják meg a beilleszkedést, igyekeznek megoldani. Tehát például a Katalóniában nyelvtanfolyamokat szerveznek nekik.
Katalánul?
Katalán nyelvtanfolyamot természetesen.
Sok helyen tudják használni.
Mindegy, de ott, igen. De ő neki ott az az adott helyen, egyébként ha megnézed a katalán tévét, az egyik legnépszerűbb bemondója tök fekete, az nem is marokkói, nem tudom, szenegáli valószínűleg. És gyönyörűen beszél katalánul. De van egy belorusz nevű riporteri. Szóval most nem akarom rózsaszínűre festeni a világot, a világ sokszínű. De mindenképpen ezek megoldható problémák, ha megoldásokat keresnek hozzá.
Egy másik nem bevándorló, nem, vagy nem feltétlenül bevándorló csoport, hanem munkakereső csoport, nem tudom, hogy ebből aztán mennyit ért vissza, de nagyon sokat emlegették a románokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan mentek oda. Hát többek között ugye a latin, hát ez egy nagyon messzi dolog, persze
hát
ez a közös. Igen, unió persze, de meg hát a messzi távoli latin ős, azért annyi kihatása van a dolgokra, hogy könnyebb nekik spanyolul tanulni és megérteni a spanyolokat, és hát nagyon-nagyon sok esetben állítólag az építőiparban már rengetegen helyezkedtek el. És hát itt is, ha nem is milliós tételről, de sok százezres tételről.
Volt idő, amikor több millióan voltak, ma ők, tudtommal ők a második legnagyobb, a marokkóiak után a második legnagyobb tétel, még mindig, még úgy is, hogy hazamentek akiknek ugye a munkahelye megszűnt. De hát ez azért egy egészen külön kategória, mert az Európai Unióból bárki mehet bárhová, ugye? Jó, hát nem tudom, hogy itt ez Magyarországon működne így, de elvben egy európai polgár pont úgy jelentkezett bármilyen munkára, mint a helybeli, és ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak. Románia is sokféle. Szóval én láttam ott bűnöző bandákat is, amelyek például zsebtolvajlásból éltek. Egyébként azt hiszem, ezeket most kiszorították az albánok, ha jól olvasom a sajtót. Ugye ez is egy olyan, hogy itt is van egy piac, ez olyan, mint a kábítószerpiac, és azért meg kell küzdeni. Vannak nyilván koldusbandák is, de például abban a kerületben, ahol én lakom, abban a boltban, ahol én járok, most nem akarom a nevét mondani, ott ül mindig a bejáratnál egy úr, aki történetesen magyarul beszél, hogy aztán hova valósi, azt nem tudom, és néha megjelenik a pénzbeszedője, mert ezek nyilván szervezettek, és azzal is magyarul beszél. De ez most nem, ez abszolút nem jellemző, ez csak egy véletlen találkozás.
Hát ez jobban beleivódik az emberbe egy ilyen kép, igen, amit elmesélsz, mint a statisztika. Nem tudom, a magyarok, ha megkérdezed őket, az ott élőket, hogy milyen a viszonyuk a spanyolokhoz, akkor lehet olvasni egy csomó átkozódás, mondjuk a spanyol lakáskiadókkal kapcsolatban, akik ilyen-olyan szemét módon vágnak át, meg a lakás ilyen borzasztó állapotban van. Ezek ugye azok, akik kimennek dolgozni és bérelnek. lakást, és hát ugyanabba ütköznek, mint Magyarországon egyébként, hogy vannak területek, ahol 30-40 éve nincsenek felújítva a lakások, hát olyanok is. De egyébként, amikor arról kérdezed őket, hogy milyen beszélni, együtt lenni a spanyolokkal, milyen kérni tőlük valamit, akkor azt mondják, hogy hát ennél kedvesebb társaságot még nem láttak. Lehet, hogy ez is egy szélsőség, nem tudom, de valahogy így ilyeneket lehet olvasni.
Szóval egy két dolog van. Az egyik, hogy nincs olyan, a spanyol, mert ugye egész más a baszk, a katalán, a galíciai, az andalúz, a madridi, tök más. Megint más, hogy ki az a külföldi, akivel szóba áll. Egy bevándorló, vagy potenciális bevándorló, vagy potenciális zavarforrás, vagy egy gazdag turista, vagy egy üzletfél, vagy tehát ezek befolyásolják azt, hogy hogyan viszonyul egy külföldihöz a spanyol. És a konkrét hely még azon belül is, hogy milyen tájegység. Tehát Barcelonában például vannak olyan körzetek, amelyek kifejezetten hát ilyen nemzetközi publikumra vannak kitalálva, és ott az is él, egy nemzetközi publikum él ott. Ott nyilván másképp viszonyulnak ahhoz, ahol hát ilyen kvázi őslakosok vannak. De még mondok egy példát, az a már általam említett vidéki ház, ahol nincs fűtés, az egy tenger melletti kisváros, Vilaszár, ahol van egy őslakosság, akik már nem tudom mióta ott laktak, ez egy halászfalu volt valaha, és utána az egész kibővült, és van a külső része. Ők két világban élnek. Ők egész másképp néznek egymásra. Az egyik világban mindenki ismer mindenkit, a másik világot azt ők úgy nevezik saját belül, hogy Egyesült Nemzetek, hogy ez az ENSZ. Uh-huh. Mert ott van minden. Most az érdekes az, hogy még ezen a belső világon belül is, ha megkaparom, a szomszédom felesége olasz, a másiknak a felesége lengyel, én speciál magyar vagyok, tehát a világ mindenütt nemzetközivé válik, de ez két külön életérzés, hogy én a régi történelmi részhez tartozom, ahol mindenki mindenkit ismer, sőt, talán még rokona is mindenki mindenkinek, vagy pedig a jöttmentekhez. De ez azt hiszem a világon mindenütt így van, Magyarországon is.
Nézzük akkor a magyarokat, mondom, amelyeknek a híradása meg, hogy mondjuk gazdasági jelentkezés, ez biztos, hogy sokkal nagyobb, mint amit a magyar populáció száma indokol, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon aktívak tulajdonképpen. És hát nagyon sokféle vállalkozásról lehet olvasni, természetesen a magyar média mindig a legkülönösebbeket dobja föl, tehát például lehet olvasni egy olyan vállalkozásról, ami azzal foglalkozik, hogy bort vesz, spanyol borokat, ezeket lesüllyeszti a tengerbe, és akkor a tenger nyomása gyorsabban érleli a bort, mint ez hordóban, vagy palacban történne, lehet, hogy palacban nem is érik a bor, nem tudom. És hát ezt elmondták, hogy ez egy évekig tartott, amíg a spanyol hatóságok ezt engedélyezték, a spanyol bürokrácia borzalmas, rémes, valóban az. De végül bejött, és egész jól megélnek belőle. Aztán más, aki egy kollega, aki ugye Málagába ment, ott bérelt egy autót, kitől? Hát egy magyar cégtől. Ezt a magyar céget én fölhívtam, és kiderült, hogy 30-40%-kal adják drágábban, mintha ezt egy spanyol, ugye sokkal nagyobb tőkével rendelkező cégtől bérled. De a magyarok hát azt mondják, hogy mégiscsak akkor magyarul meg lehet
rendelni. Nem tudni spanyol.
Igen. Tehát jelen vannak nagyon profi oldalaik vannak most már, például az ingatlan bizniszben elmondják, hogy hogyan alakulnak az ingatlan árak, még mindig megéri, még 200 000 euróval lehet, még tengerparton is valami két szobás kis lakást venni, stb. És hogy hát tulajdonképpen egy átlag nyugdíjban meg lehet élni. Hogy ez így van, vagy nincs így, azt én nem tudom, mert erre nagyon sok olyan komment jön, hogy él meg te belőle 150 euróból egy hónapban, mert ez marhaság. Szóval kavarog itt mindenféle.
Szóval ez olyan, hogy Magyarországon nézve ez így van. Spanyolországban a magyarok nem láthatóak, tehát egy spanyol nem veszi észre. Malagában se. Mert nem ismerem a malagai viszonyokat, de biztos vagyok benne, hogy ugyanígy van egy orosz taxivállalat, nyilván sokkal nagyobb, és nyilván van egy csak angolul beszélő taxivállalat, és Valencia mellett meg Déniába van nekem egy német ismerősöm, aki 17 éve ott él, és nagyjából köszönni tud meg vigyorogni spanyolul, de tökéletesen megvan, mert egy német közegben él, elmegy a reggel, megveszi a német lapokat, a német vendéglőbe, ez szóval minden német ott, és a szomszédja is mind németek. Egészségére mondom, kicsit furcsa, de ez is létezik. Tehát én nem becsülném túl a magyarok jelenlétét, miközben én is nagyon sok magyart ismerek például Barcelonában, logikusan.
Mert... Nem, Gábor, félreértesz, mi magunkhoz képest mondom, hogy sok magyar, hát természetesen nem majdnem 50 millió spanyolhoz képest, csak hogy ez a jelenléte sokkal erősebb, vagy dinamikusabbnak tűnik, mint én hittem.
Inkább az, hogy egyáltalán létezik. Uh-huh. Tehát inkább, mert ugye korábban, ha arra gondolunk, hogy kik mennek Spanyolországba, hát az angol nyugdíjasok, ugye ez még a Brexit előtt volt.
Németek.
A németek, akik ugye Majorkát kisajátítják nyáron, és végig okádják, ugye. Hát
akkor Ibizáról is beszéljünk.
Igen, igen, szóval ezek. És ahhoz képest, hogy a magyarok jelenléte itt zéró volt, most ez nyilván jelentős. Magyar szempontból. A spanyolok inger küszöbét nyilván nem éri el. Tehát nem is jut eszükbe a magyarokra gondolni. Különösen azért nem, mert ha erre az egész ilyen furcsa világra gondolnak, akkor ott vannak a románok, akik láthatóak, érezhetőek, és ők is onnan jöttek. És ezért az, hogy magyar vagy, mondjuk a magyarokról a spanyolok számára ugye az, hogy a nagy spanyol focista Puskás ott született. Ők ezt így élik meg. Úgyhogy igen, de a világ nemzetközi válik. Én szerintem vannak a világnak részei, ahol a magyar jelenlét sokkal nagyobb. Akár az Egyesült Államokra gondolok, de hát Ausztriában.
Igen, de ne felejtsd el, hogy ezek olyan kulturális centrumok, és nem akarom a kultúra szót túl hangsúlyozni, mondjuk úgy civilizációs centrumok, amik ismerősek. Mondjuk az Egyesült Államok bizonyos részei, mert az életmód ismerős honnan? Hát a hollywoodi filmekből, az A, meg a B, meg a Z kategóriás, főleg a Z kategóriás filmekből, aztán majd csalódnak, de mindegy, mert azt hiszik, hogy ismerik, oda érdemes elmenni. Ismerik Németországot, ismerik valamennyire Franciaországot, a kultúrát, ismerik a nagy-britanniai helyszíneket, mert ott már a sokadik magyar generáció van. De Spanyolországban miért mennek?
Mert jó. Mert jó, mert ugyanazért, amiért oda mennek a németek, angolok, franciák, mindenki, amiért ott veszik a házukat, ameddig tehetik. De ez is egy érdekes dolog. Mi Spanyolországot mondunk. Ez lényegében a spanyol tengerpart. A spanyol, és annak is csak egy bizonyos része. Tehát nem tudok arról, hogy a magyarok mondjuk a barcelonai tengerparton nagyobb mennyiségben ingatlant vásárolnának. Az egy helyre koncentráljuk ottan, Marbella környékén talán. De ez egy helyi jelenség, ami azt mutatja, hogy a mediterrán életmód, a mediterrán klíma, meg maga a tenger, az egy jó dolog, de Spanyolország belseje például, amely nem a tengerparti, az kiürül. Ha megnézed a lakosságot egy ilyen, vagy megnézed akár a fényeket, van ugye ez a fénykép, amit az űrből csinálnak, hogy éjszaka hol élnek a fények, és akkor egy ilyen kört látsz a Spanyolország partjai körül, meg középen egy nagy világos pontot, ez Madrid. A többi az valahogy ugyan kiürül, és ma már vannak Spanyolországban olyan falvak, ahol nincsenek emberek, vagy tudsz venni akár egy euróért is.
Ez a szárazság?
Szárazság, munkalehetőség hiánya. Ugye van mindig a kritikus tömeg. Ha alá megy a lakosság, egyébként ehhez nem szükséges nagyon messze lenni. Akkor az kiürül. Csináltak Madrid mellett, tehát viszonylag jó helyen, olyan szatellit városokat a nagy építési boom közepén, amelyek úgy néztek ki, hogy ide most tízezrek fognak beköltözni. És amikor a lakók száma, a be nem költözöttek meg az elköltözöttek száma elérte azt a kritikus mennyiséget, hogy nem volt elég. Tehát már nem volt értelme üzletet fönntartani, már nem volt értelme óvodát fönntartani, akkor ezek a városok legalábbis ideiglenesen, nem tudom most, ez ugye a válság utáni évek voltak, kiürültek. Miközben isteni helyen vannak formailag, be tudsz járni Madridba. De ha van egy ház, ahol te vagy az egyetlen lakó, onnan előbb-utóbb elköltözöl.
Érdekes, hogy amikor én először hallottam arról, hogy magyarok Spanyolországba is, hát főleg, hogy ingatlant vesznek, ez a 90-es évek eleje, és az akkori magyar rádióban több, hát akkor egy jól kereső idősebb kollega, sorozat az Acél Endrétől kezdve a Szilágyi Jancsig, vettek a spanyol tengerparton lakásokat. Ez mint kiderült ilyen, hát inkább ilyen lakótelepek voltak, tehát azért ezek ilyen nagyon betonos történetek voltak, és aztán meg is bánták, és meg kiderült, hogy nem tudják eladni. Mert ugye jött a válság, túlépítették a spanyolok, ugye kipukkadt ez a buborék, és nehéz volt aztán ezektől megszabadulni, élni meg ott, hát ugye egy-két hónapot éltek nyáron, és igazából egy ilyen eléggé, hát nem kopár környék volt, de olyan nagy élet ott nem volt ezekben a helyeken. Tehát csalódtak, de mondom, akkor volt egy ilyen nagy, menjünk, vásároljunk.
Én életem nagyobb részét, lényegesen nagyobb részét külföldön éltem, ezen belül is főleg tudósító voltam. És van affinitásom az iránt, hogy a helyiekkel megtaláljam a hangot, hogy próbáljak beilleszkedni, nem érzem magam mindenütt idegennek. Ennek ellenére, ha hazajövök, az itteni szociális életem a sokszorosa annak, amit bárhol valaha is meg tudtam valósítani. És ez azért számít.
Hát ennyi lenne a dolog. Ugye te azért megtanultál spanyolul.
Annélkül nem ajánlom senkinek, hogy kimenjen.
Mert?
Mert akkor egy gettóban él, és ez a gettó nem biztos, hogy másképp néz ki, amikor egy angol és egy német gettóban élsz, és másképp, amikor 20 magyar között.
Annak ellenére mondom, hogy tudsz spanyolul, mert ezek a kollégák, akiket említettem, ezek egy hangot nem beszéltek. Spanyolul egyikük, másikuk angolul sem, hát mindegy. Nem tudom egyébként, hogy a spanyol van elég nyelv, olyan nagy nyelv a világban, hogy a beszélői azt mondják, hogy nem kell megtanulni más nyelvet.
Azért a fiatalok most már.
Megtanulnak angolul, igen. Jó, tehát angolul se tudtak. Leszámítva mondjuk az Acél Endrét, aki persze természetesen tudott kiválóan angolul. És mégis megtanultál spanyolul, és mégis azt mondod, hogy vagy gettó, vagy a gettó fenyeget, vagy...
Szóval barátságokat kötni, társadalmi szálakat fölvenni, és ezeket összegubancolni. Mindazt azt a borzasztó összetartozás érzést, ami bármikor előjöhet Magyarországon valakivel valaha iskolába jártál, vagy valaha együtt voltál. Ez nagyon nehéz, és a spanyolok nagyon kedvesek, nagyon barátságosak, de ez egy másfajta barátkozás. Mindig van, aki pozitívnak veszi azt, hogy a spanyolok ott ülnek a vendéglőbe, vagy a kávéházba, a piacon, vagy a presszóba, és ott vannak 20-an is egy asztal körül, és micsoda nagy társaságok, és mindenki milyen jól vannak. Egymáshoz nem nagyon járnak. Járnak, de nem annyira. Tehát nálunk a magyar kultúrában az úgy benne volt, hogy akkor most eljönnek hozzánk, ha nem tudom kik. Kevésbé.
Hát nézd, én azt láttam, hogy ugye mondtad, hogy sok idős ember van, hogy az éjszakai életben mondjuk Bilbaóban, erre emlékszem, ilyen idős, öreg hölgy csapatok járták a város, beültek 10-20-an, egy helyre megittek valamit, mentek tovább. Hát, na de ez egy olyan társasági élet, egy olyan szociális létforma, amihez nem kell összejárni, mert minden nap találkoznak, mind a 20-an, és együtt vannak, és életben tartják egymást. Magyarországon meg az idős emberek ülnek otthon, és nézik a falat. Hát melyik a jobb?
Természetesen, hát abszolút jobb a spanyol, csak hogy kerülsz be ebbe a 20-asba, ha kimész? Hát, amikor már 60-70 fölött vagy.
Igen. Hát igen, jó, kicsit elcsúsztunk, azt hiszem, az energiapolitikától.
De ez az, amit téged is, és engem is érdekel.
A bevándorlástól, de igen, azt hiszem, hogy érdekes, mert hiszen most is sokan vannak Magyarországon, akik mennének, vagy menni is fognak Spanyolországba, hát egy pici útravalót azért adtál nekik, hát nem is a legjobbat, de hát tanulni mindig mindenkitől kell, főleg attól, aki már ott él.
Senkit se akarok lebeszélni. Ha esetleg ez derült ki ebből, csak mindenkinek reálisan föl kell mérni saját lehetőségeit, igényeit és érzelmeit. És ez egy érzelmi kérdés, ami nehezen megoldható.
Jó, nézd, a Klubrádiót is ment ki egy hírolvasó hölgy, családostól. Ott nem lesz probléma, nem lesz magány. Hát így oldják meg sokan, gondolom a magyarok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Nemes Gábor, a Klubrádió barcelonai tudósítója volt velünk. A műsor szerkesztője Selmec János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.